Hallgassuk meg Isten igéjét Pálnak az Efezusiakhoz írott leveléből, a második fejezet első 10 verséből.
Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fejében munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, mellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az ő eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedettekből, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük, édesatyánk, Úristenünk, ezt az alkalmat, amikor újból együtt lehetünk, és együtt imádkozhatunk, és együtt dicséthetünk téged. Köszönjük, hogy adtál szívünkbe vágyat, hogy eljöjjünk, és adtál fizikailag is erőt, hogy ténylegesen el is jöhettünk. És azt is köszönjük, hogy a technika segítségével szinte bárhonnan bekapcsolódhatunk ebbe az Isten tiszteletbe. Köszönjük azt is, hogy amikor ezt a világot megteremtetted, és benne megalkottál minket is, már akkor gondod volt ránk, hiszen mindent előre elterveztél, és így tervezted el a mi üdvösségünket is. Köszönjük azt is, hogy ez nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedetünk az üdvösség, hanem ezt a te kegyelmedből kapjuk. Kérünk, bocsásd meg, hogy a mi kicsiny hitűségünk miatt, a világ szeretete miatt olyan sokszor forgolódunk még most is bűneinkben, olyan sokszor vagyunk a megszentelődés útján érdektelenek, olyan sokszor elbizonytaladunk és lusták vagyunk. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, add, hogy ez az alkalom is legyen a megszentelődés, legyen a megtérés lehetősége, hogy hitáltal kapaszkodjunk beléd, amit te adsz nekünk, az üdvösséget. Így kérünk, taníts minket ez alkalommal is, adj a szent lelkedet, hogy megértsük mindazt, amit üzensz nekünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az első fejezet 18. verséből. Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Amen. A 155. dicséretünket énekeljük. Ó, Úristen, légy közöttünk! Az előbb felolvasott igeszakasz egyetlen versét olvasom újra, az Efezusiakhoz írott levél második fejezetének 10. versét. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor valaki elkezdi a Bibliát forgatni, úgy értem alaposabban forgatni, életének részévé válik a Bibliaolvasás, akkor előbb-utóbb eljut Pálnak az Efezusiakhoz írott leveléhez, és ehhez a második fejezethez. Úgy gondolom, hogy sokan ilyenkor olyasmit élünk át, ami egy életre meghatároz bennünket, mert olyan kijelentett igazságokat olvasunk itt, amelyek mélyen belénk vésődnek. A 8. verset szerintem mindannyian ismerjük kívülről. Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ez a vers és ez az egész szakasz két olyan területen ad nekünk eligazítást, amelyre nagyon nagy szükségünk van. Az egyik önmagunk ismerete, a másik pedig Isten ismerete. Hát erről a kettőről szeretnék ma délelőtt beszélni. Mi az, amit ez az ige szakasz elmond rólunk emberekről? Ugye manapság az ember, szinte minden ember szeretné nagyon megismerni magát. Önismereti kurzusokat szerveznek, stb. Stb. Na de kik vagyunk mi valójában? Néhány verset szeretnék felolvasni. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Mi az, amit Pál mond? Azt mondja, hogy amikor egy ember megszületik, akkor már is siralmas állapotban van. Sőt, nem is egyszerűen siralmas állapotban, hanem hát ő így fogalmaz nagyon erősen, és mégis nagyon igazul, hogy a halál állapotában van benne. Tudom, hogy egy keresztelő után ezt mondani nagyon erősnek tűnik, mert hát milyen aranyos volt ez a kisgyerek, én közelről láttam. És persze, aranyos lehet egy kisgyerek, aranyos lehet egy ember, de lelki értelemben, amikor Isten ránk néz, akkor azt is látja, hogy elveszettek vagyunk. Én így fogalmaztam meg ezt ezen a kis papíron, hogy az önzés hálójában vergődünk. Mert miről szól az, amit itt Pál elmondott rólunk? Hát egyrészt arról, hogy elvetettük az Istent, nekünk ne mondja meg senki, hogy mi merre hány méter, főleg az Istenne. Mi lettünk a saját magunk uraivá, mi döntjük el, hogy merre megyünk, mit teszünk. És hát miről szól az életünk az önzéstől? Mert így fogalmaz Pál, hogy követtük a test és az érzékek hajlamait. Magyarul, ami nekünk jó, ami nekünk kellemes, arra törekszünk. Erről szól minden ember élete. Legalábbis eredetileg minden ember élete erről szól az önzésről. Azt gondolom, hogy mindannyian rengeteg esetet tudnánk felsorolni az önzéssel kapcsolatban. És nem csak másoknak a példáit, hanem a saját példáinkat is. Bizonyára ébredtünk már rá arra, hogy hát milyenek vagyunk. Hogy még a legkisebb dologban sem tudunk engedni másoknak. Hogy mindent csak magunknak akarunk megszerezni. De azért, hogy mégis érezzük ennek az önzésnek a súlyát, szeretnék egy példát mégis kiemelni, méghozzá egy aktuális példát. Tudom, hogy amikor a szószéken elhangzik egy aktualitás, akkor az ember néha egy kicsit kényelmetlenül érzi magát, hogy miért kell ennek épp a szószékről elhangzania. Nem elég, hogy a hírekben halljuk? Mégis, amikor Isten prófétái felálltak, és elkezdtek szólni a néphez Isten nevében, akkor mindig az aktuális dolgokról beszéltek. És nem arról, ami 100 évvel korábban történt, és ami már nem érint bennünket. Szóval egy aktuális példát szeretnék felhozni, nem azért, hogy végérvényesen állást foglaljak benne, hanem azért, hogy meglássuk, mennyire átszövi az önzés az egész emberi életet, minden embernek az életét. Ez a példa az úgynevezett menekültválság. Ugye nem sokára egy szavazáson fogunk részt venni, már aki részt fog venni rajta, és hát előttünk áll jó néhány szereplője ennek a válságnak. Például előttünk vannak a menekültek, vagy más szóval a bevándorlók. Mindenki döntse el, hogy magában minek nevezi őket. Hát miért jönnek? Miért jön Európába több százezer, több millió ember? És most nem Európa határ széleire gondolok, hanem Európa szívére. Németországba, a skandináv államokba, Angliába, Franciaországba. Miért jönnek? Nagyon egyszerű a válasz. Azért, mert jól akarnak élni. Nem egyszerűen csak túl akarnak élni, hanem jól akarnak élni. Lehetőleg minél jobban. És ezért nem álltak meg Albániában, meg Szerbiában, meg Magyarországon, mert ők még jobbat akarnak. Hát mi ez, hogyha nem az emberi szív eredendő önzése? De nézzük a többi szereplőt. Gondoljunk a német kancellárra, aki hívta ezeket a bevándorlókat. Ő miért hívta? Nagyon egyszerű erre is a válasz. Azért, mert olcsó munkaerőt lát bennük. Jönnek majd a képzett emberek, akiket olcsón tudunk alkalmazni majd a különböző cégeinknél. Mi ez, ha nem önzés? Nem azért hívta, hogy jót tegyen velük, hanem hogy a német gazdaságot, amely mostanában igencsak leáldozóban van, egy kicsit megerősítse. Önzés. És gondoljunk azokra, akik elzárkóznak teljes mértékben a bevándorlók elől. Most nem arra gondolok, hogy így vagy úgy szavazunk, teljes mértékben. Nem csak, hogy ide ne jöjjenek, hanem még abban sem akarok segíteni, hogy a saját országukban élhető körülmények között éljenek. Miért zárkózik el annyi ember? Teljes mértékben? Azért, mert ha adok valamit, akkor nekem kevesebb marad. Ez is az önzésről szól. Tudom, hogy nem fettem le ezt a témát teljes mértékben, és vannak más meggondolások is. De azért, ha körbenézünk Európában, akkor mindenhol az önzéssel találkozunk ennek az esetnek a kapcsán. És biztos vagyok benne, hogy mi is átgondoltuk már ezt a kérdést a magunk szempontjából, és nekünk is voltak olyan gondolataink, hogy mi a legjobb nekünk, amikor ebben az esetben döntést hozunk. Tehát ez a nagyvilág. De természetesen a családi életünk az a terület, ahol a legtöbb önzéssel szembesülünk. Tehát itt állunk, és ezt mondja rólunk Pál, hogy ilyenek vagyunk. Elfordultunk az Istentől, odafordultunk önmagunkhoz, nekünk legyen jó. Benne vagyunk az önzésnek a hálójában. Hát nagyon szép szavakat tudott Pál használni. Eszembe jutott, hogy miért nem volt felesége. Hát valószínűleg ezek az ige szakaszok is segítettek, mert őt nem kerítette rabjába, vagy rabságba soha a lila köd. Ő nagyon reálisan látta az embert, ilyenek vagyunk. Bűnösök, önzők. És a következő kérdés, amit két kérdést szeretnék alapvetően feltenni, az egyik úgymond Istennek a kérdése. Így lehetne megfogalmazni Isten felől egy természetes reakciót, hogy mit kezdjek ezekkel az emberekkel? Ítélet vagy kegyelem? Ez a két lehetőség van. Itt áll előttem a bűnbe esett ember, az önző ember, ítéljem el. Hát mit szólnánk ahhoz, hogyha Isten azt mondaná, hogy igen, elítéllek téged. Nem tartottad be a törvényt, kárt okoztál nekem is, mindenkinek, a büntetésed a kárhozat. Mit szólnánk, hogyha ezt Isten így kijelentené felőlünk? Hát biztos, hogy nagyon rosszul esne nekünk, de lehetne akár csak egyetlen szavunk is? Ha valaki elismeri, hogy ő maga is önző, akkor nem lehet egyetlen szava sem. Ezt érdemeljük. A Biblia ezt elmondja. És szeretném, hogyha ebben tényleg mi magunk is megerősödnénk, hogy nem érdemlünk mást Istentől. Nagyon sokszor ott van bennünk egy indulat, hogy de azért bennem annyi minden rejtett jó van. És hogyha ezekre gondol Isten, akkor biztos úgymond oka van rá, hogy jót tegyen velem. Hát nincs oka rá. Tele vagyunk azzal a bűnnel, ami Istent sérti. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy elítéljen bennünket. A másik lehetőség az, hogy kegyelmezzen nekünk. Érdekes ez a gondolat. Miért kegyelmezzen nekünk az Isten? Akar ő egyáltalán kegyelmezni nekünk? Hát a Biblia azt mondja, hogy ez egy teljesen érthetetlen dolog számunkra, de ő igenis szeretne kegyelmet gyakorolni fölöttünk. Mert látja ugyan a romlottságunkat, de mégis tele van irántunk való szeretettel és szánalommal. És neki rossz látni azt, amiben benne vagyunk. És ő szeretné, hogyha az ember visszatalálna hozzá. Hát ebbe az isteni szeretetbe nyújt bepillantást Jézusnak sok-sok tanítása. És ezek közül most csak egyetlen egyre hadd utaljak, mert ez nagyon emlékezetes lehet mindannyiunk számára, ez pedig a tékozló fiúnak a példázata. Ugye ebben a példázatban Jézus lefesti az embert, a mindenkori embert, bennünket. Miről szól ez az emberi élet? Ugye a fiú kikérte az örökségét, elég sok pénzt, elment és bulizott, elherdált mindent, élt, ahogy jónak látta, önző módon. És amikor ez az atya úgymond a fiára gondolt, akkor mit érezhetett? Hát van egy elfuserált fiam, mondjuk így. Mit érdemel? Semmit nem érdemel. Szégyent hozott rám, visszautasított engem. Nem érdemel más, csak büntetést. És mégis mi van ennek az atyának a szívében? Amikor meglátja közeledni hazafelé a fiát, akkor oda szalad elé. És nem vasvillával szalad oda elé, tehát félreértés ne essék, hogy kerüld el messze a házamat, hanem oda szalad elé, és rögtön megöleli azt a büdös csavargót. Megöleli, hivatja a szolgáit, és azt mondja, hogy hozzátok rendbe, öltöztessétek fel, húzzatok gyűrűt az ujjára, és vágjuk le a hízott tulkot. Együnk, igyunk, vigadjunk. Visszakaptam a fiamat, mennyire hiányzott már. Hát azért nem így gondolkodtak a zsidók Istenről, hanem úgy gondolkodtak róla, hogy ő csak ítél. Ő egy kicsit úgymond távolságtartó. Ő nem tud igazán örülni, amikor ránk gondol. És Jézus megmutatta, hogy akármennyire is elvesztünk, akármennyire bűnösök és önzők vagyunk, az Isten szíve nyitva van felénk. Az Isten arra vár, hogy visszatérjünk hozzá, és nem csak vár, hanem ő maga elindul, hogy megtörténhessen ez a visszatérés. És ez az, amit Jézus hirdetett, ez az, amit ő megmutatott, hogy az Isten ma is hajlandó mindenkinek megbocsátani, aki az ő bocsánatát kéri. És ez nem egy kitaláció, nem egy szöveg, hanem olyas valami, amit Jézus saját maga bemutatott. Erről szól a kereszt. Jézus kifizette az adósságot. Ha valakit meg kell büntetni a bűnökért, akkor az ő, és nem mi. Ő ezt vállalta helyettünk. És Isten azóta is hajlandó visszafogadni minden bűnbánó embert. Tehát látva az emberiség nyomorúságát, Isten ezt a kérdést, hogy ítélet vagy kegyelem, így rendezte el. Felajánlja ma is mindenkinek a bűnbocsánat lehetőségét. Na most van egy másik kérdés is. Ez már nem az Isten kérdése, hanem az ember kérdése. És ez úgy szól, hogy hogyan válaszoljak Istennek erre az ajánlatára. Kétféle módon lehet válaszolni. Az egyik az elutasítás, a másik pedig az elfogadás. Na most, hogyha igaz, amit eddig elmondtam, hogy nagy bajban vagyunk, de van lehetőség a menekülésre, akkor ki az, aki visszautasítana egy ilyen ajánlatot? Miért utasítana vissza egy ilyen ajánlatot? És erre is megkapjuk a választ. Nagyon sok ember visszautasítja ezt az ajánlatot, és azért, mert büszke. A Biblia tele van büszke emberekkel, és ez a szakasz is beszél arról, hogy az emberek szeretnek dicsekedni. Minden ember szeret dicsekedni, büszkélkedni. Hogyan működik a büszkeség? Két példát hadd mondjak a hétköznapi életből. Az első az egy olyan egyszerűbb. Ha egy büszke embert mondjuk a munkatársa meghív egy kávéra, akkor egészen biztos lehet benne, hogy pár napon belül ő is kapni fog egy csésze kávét. Miért? Nem azért, mert ez a munkatársa annyira szereti őt, hanem azért, mert büszke, és ki akarja egyenlíteni a számlát. Nehogy már én tartozzam valakinek. Az nem lehet. Mert ha én tartozom valakinek, akkor ki vagyok én, akkor én alacsonyabb szinten állok, nem? Hát ez még nem olyan komoly példa, csak egy példa, hogy lássuk, hogy működik. A következő az már komolyabb, mert megmutatja azt is, hogy milyen szomorú következményei lehetnek a büszkeségnek a hétköznapi életben. Gondoljunk egy olyan házasságra, amelyben legalább egy büszke ember van. És mint minden ember, ez a büszke ember is fog bűnt elkövetni a házastársa ellen. Mondjuk a férj úgy viselkedik a feleségével, hogy beletapos a lelkébe. Vagy a felesége meggondolatlanul mond neki valamit, mindegy. Valami sértés, valami bántás adódik a házasságban. Ismerjük, ugye? Mit tesz a büszke ember ezután, miután elkövette ezt a bűnt? Na, mit tesz? Semmit. Az égvilágon semmit. Nem fog bocsánatot kérni. Mert bocsánatot kérni megalázó dolog. Ha én oda megyek valaki elé, és elmondom, hogy hát nézd, én ezt elrontottam, és kérem a bocsánatodat, mert szükségem van rá, akkor megint egy alacsonyabb szinten állok, ez megalázó rám nézve, és én ezt nem fogom megtenni. Akadt már dolgom büszke emberekkel, nem a házasságomban van ez, nehogy valaki tovább gondolja, amit mondtam. Amikor egy büszke ember megbánt engem, akkor ugye nem kér bocsánatot, a legtöbb, amit egy ilyen ember megtesz, az az, hogy úgy csinál, mintha nem történt volna semmi. Jó pofizik egy kicsit, talán megpróbál kedveskedni a maga módján, de nem fog bocsánatot kérni. Na most képzeljünk el egy házasságot, ahol így folynak a dolgok. Mi történik ezzel a házassággal? Hát az egyik ember agyon szekálja a másikat. Vagy ha két büszke emberről van szó, akkor egymást szekálják agyon. És ha annyira büszkék, akkor el sem válnak, mert hogy én nem látom be, hogy tévedtem a házassággal. És akkor mardni fogják egymást 60 évig. Hát szörnyű, nem? Na, hát így működik a büszkeség. Lényege szerint a büszkeség nem más, mint önmagunk istenítése. Hogy én képes vagyok rá, meg tudom csinálni, nem szorulok rá senkire. Na most, amikor ez a büszkeség megjelenik az Istennel való összefüggésben, akkor miről van szó? Ugye Isten elmondja nekünk az igében, hogy bűnösök vagyunk, önzők vagyunk, bajban vagyunk, tehát ítélet alatt állunk, és itt a lehetőség, bocsánatot kell kérni. Na most a büszke ember mit válaszol erre? Én nem követtem el bűnt. Vagy ha valamit el is követtem, az biztos, hogy nem olyan szinten ítéletre méltó, mint ahogy a Biblia beszél róla. Vannak hibáim, de komoly bűneim azok nincsenek. Nincs szükségem arra, hogy megalázkodjam az Isten előtt. Vagy lehet, hogy nagy nehezen abba a kemény fejébe és kemény szívébe belemegy az információ, hogy tényleg bűnös vagyok. Mi a következő lépés? Semmi. Nem kérek bocsánatot, akkor sem. Majd valamit kitalálok. Majd megoldom. Az a gyerekeknek és az öregasszonyoknak való a bocsánatkérés. Én erős ember vagyok, majd én megoldom valahogy. Majd én megmutatom az Istennek, hogy milyen fából faragtak engem. Hát majd látja az érdemeimet, meg mindenfélét. És majd, ha odaállok az ítélet napján elé, a bíró elé, akkor mit fog majd nekem mondani, gondolkodik a büszke ember önmagában. Bűnös voltam, rosszul indult az életem, de aztán helyrehoztam. Még a végén az Isten is dicsérgetni fog engem. Láttam már néhány megtört életet. A büszke emberek nagyon meg tudnak ám törni. Ugye az összeomlás gőg előzi meg, ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Gőg, büszkeség. Hány büszke embert lehet látni, akinek recseg, ropog az élete, szenved, mint a kutya. de nem hajlandó Istenhez fordulni, pedig itt van előttünk az ajánlat, a tökéletes ajánlat. És hát, ha most körülnézünk, akár csak Magyarországon is, akkor ezt a büszkeséget látjuk. Az emberek mélységesen elfordultak Istentől. Nem hajlandóak elfogadni tőle semmit. Van a másik lehetőség, a büszkeség ellentéte, talán ez a legjobb szó, hogy ez ellentéte, ez pedig az öröm. Nem elutasítom Istent, hanem elfogadom az ő ajánlatát, és megjelenik az életemben az öröm. Az elfogadás az teljes megalázkodással jár együtt. Ezt el kell ismernem. Ki vagyunk tárulkozva Isten előtt. Ő lát mindent, nem titkolhatunk előle semmit, és nekünk magunknak kell kimondani, hogy mennyire szennyes az életünk. És ott könyörögni Istennek, hogy bocsáss meg nekem. De amikor ez megtörténik, akkor micsoda változás áll be az ember életében? Hát most hányan el tudnák mondani, hogy mit éltek át ebben a pillanatban, amikor így megvallották a bűneiket? Micsoda megkönnyebbülés! Ugye tudjuk, mi az a megkönnyebbülés, amikor cipelünk egy súlyt, aztán egyszer csak véget ér a cipelés. Leraktunk egy 30 kilós zsákot, újra kihúzhatjuk magunkat, újra levegőhöz jutunk. Hát átélni a bűnbocsánatot, az azt jelenti, hogy valami hihetetlen dolgok történnek az ember életében. Egyrészt elkezdünk közel kerülni Istenhez. És erre lettünk teremtve. Hát erre teremtett bennünket az Isten, hogy szemtől szembe lássuk őt. Ezt olvassuk az édenkerti jelenetben, hogy ott sétált az Isten és beszélgetett az emberrel. Amikor valaki elnyeri a bűnbocsánatot, szabad az útja ehhez az Istenhez. Nem látjuk ugyan még őt, de már kapcsolatban lehetünk vele. Sokféle örömforrás van ebben az életben, én ezt elismerem. De aki már tapasztalta az Istennel való kapcsolatnak az örömét, az nem cserélné el semmire. Nem cserélné el egy 150 csatornás tévé előfizetésre, nem cserélni el egy wellness hétvégére, nem cserélni el egy sportkocsira, semmire. Mert ez más. Ez sokkal mélyebb, ez igazi. És hadd mondjam el, hogy ezen kívül vannak még szintén örömök, amelyek követik a bűnbánatot és a bűnbocsánatot. Nem csak az Istennel való kapcsolatunk áll helyre, hanem elkezdenek gyógyulni a többi kapcsolataink is. Hát ezt is olyan jó átélni, nem, hogy elrontottunk valamit, valakivel egy kapcsolatot, és most már képesek vagyunk oda menni hozzá, és képesek vagyunk tőle is bocsánatot kérni. Vagy ha valaki bennünket megsértett, képesek vagyunk elengedni neki. És elkezd gyógyulni egy kapcsolat. Lehet, hogy valakivel nem álltunk szóba már évek óta. Aztán egyszer csak azt mondjuk, hogy jaj, de hülye voltam, hát miért nem állok én vele szóba? Azért, mert visszatartott eddig a büszkeségem. De most, hogy Istené vagyok, ezt is helyre tudom már hozni. Meg tudnak gyógyulni ezek a kapcsolatok. Tehát ez az ember kérdése, büszkeség vagy öröm. És hát én csak bátorítani tudok mindenkit arra, hogyha valaki eddig büszkeségből ellenállt az Istennek, akkor próbálja ki, hogy lehet másként is élni. Nem muszáj egész életünkben keménynek lenni. És azt mutatni, hogy mi milyen erősek vagyunk. Lehetünk gyengék az Isten előtt. Elfogadhatjuk a kegyelmet. És megjelenhet az igazi öröm az életünkben. Ugye az elején azt mondtam, hogy az ember önzőnek születik, úgymond romjaiban hever. És a vége az ennek az igének, amit külön ki is emeltem, hogy Jézus Krisztusban jó cselekedetekre lettünk teremtve. És ez nem arra vonatkozik csupán, hogy amikor Isten megteremtett bennünket, akkor azt akarta, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre, hanem arra, hogy amikor valaki megtér az Istenhez, és úgymond Krisztusba belekerül, vagy beleoltatik, szép bibliai kifejezéssel élve, akkor az egy új teremtés. Amikor valaki Istené lesz, akkor ő új teremtéssé válik, egészen más emberré. És új élet céljai lesznek. Mi volt a régi életünk célja? Az, hogy magunknak mindent. minél kényelmesebb, minél jobb legyen a mi életünk. És mi az új ember célja? Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Kaptunk egy lehetőséget, egy nagyon nagy lehetőséget. Itt élünk ezen a földön, és tehetünk jót, mert már szabadok vagyunk rá. Hát miféle jókat kell nekünk tennünk? Hol kell nekünk egyáltalán helytállnunk ebben a dologban? Hát három területet hadd említsek, és ezek közül az első a gyülekezet. A gyülekezetben nagyon sok lehetőség adódik arra, hogy jót tegyünk. Úgy is fogalmaztam magamban, hogy olyan ez, mint egy gyakorlópálya. Amikor tanultam vezetni, akkor volt egy gyakorlópálya, amit elég sokszor be kellett járni autóval. Gyorsítani, lassítani, így-úgy kanyarodni, befarolni a megállóhelyre, stb. Stb. És ez nagyon sokat segített abban, hogy később, amikor kimentünk a forgalomba, akkor minden helyzettel tudjak valamit kezdeni. Na most a gyülekezet is bizonyos értelemben olyan, mint egy gyakorlópálya. Mert itt például rögtön segítenek nekünk abban, hogy valami jót tehessünk. Ha valaki bejön ide, és ezt az igét hallva azt mondja, hogy szeretnék valami jót tenni, akkor jöjjön ide hozzám, és majd megmondom neki, hogy miféle jót tehet, mert tudok neki néhány ötletet mondani. Tehát a gyülekezet egy gyakorló pálya, rögtön lehet gyakorolni magunkat, nem még éles szituációkban, nem úgy, hogy a visszautasítással szembesülnünk kellene, itt még meg lehet tenni ellenőrzött körülmények között bármit, lehet tanácsokat kapni, hogy hogyan tegyük azt a jót, hogy bölcsen tegyük azt a jót, és amikor ebben megerősödtünk, akkor kiléphetünk más területekre is. És hát két nagyon fontos területe van az emberi életnek, az egyik a család, a másik pedig a munka. Azt gondolom, hogy általában ezek szokták kitölteni az időnket. Ugye mindannyiunknak van általában családja, ha nem is olyan nagyon közeli, de legalább távolabbi családja. És Isten azt mondja nekünk, hogy az az első rendű feladatunk, hogy a saját házunk népéről gondoskodjunk. Tehát ez egy olyan terület, ami úgymond elsődleges az életünkben. És ha valaki nem látja, hogy mennyi jót lehet tenni a családjában, az vak. Mert a családban mindig van tennivaló. Én még olyat nem láttam, hogy ne lett volna. Ha valaki megtanult jót tenni a gyülekezetben, akkor lépjen tovább a családja felé is. Ott is kezdjen el jót tenni. És a harmadik a munka. Hát a munkát se úgy fogja fel egy keresztény ember, hogy ez valami szükséges rossz. Hogy itt keresem meg a pénzt, hogy aztán élni tudjak. Nem. A munka Isten ajándéka, és a munkatársaink is Isten ajándékai. És amikor bemegyünk egy munkahelyre, akkor az nem csupán arról szól, hogy itt vannak a feladatok, amiket el kell végezni, hanem arról is szól, hogy Isten embereket hoz elénk, akikkel jót tehetünk valamiféle módon. És erre teremtett bennünket az Isten, hogy tegyünk jót a gyülekezetben, a családunkban és a munkahelyünkön. Nagyon sokan ezt egyszerűen nem tudják megtenni. Ha valaki még mindig a bűneiben él, ha nem fogadja el Jézus Krisztust urának és megváltójának, az dönthet úgy, hogy én ezt megpróbálom, de bele fog dögleni. Nem fog neki sikerülni, mert nincs belső motivációja hozzá. Ha valami jót tesz, annak is mindig van valami visszahatása rá, és kiderül, hogy azt önzésből tette. De aki az Istenhez közel került, akinek megbocsáttattak a bűnei, az új teremtés, és erre lett teremtve, hát ezt a szabadságot hirdeti nekünk Pál apostol, hogy ebben a szabadságban járhatunk mindannyian. Amen. Válaszoljunk az ígére, a 449. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Uram, téged tisztellek! Imádkozzunk. Urunk, Te voltál az, aki azt mondtad nekünk, az igazság szabadokká tesz titeket. Urunk, köszönjük, hogy amikor a Te igédet olvassuk, akkor az igazsággal találkozunk benne, azzal az igazsággal, amely részben fáj, hiszen elmondja, hogy milyen nyomorult állapotban vagyunk, mennyire ítéletre méltóak vagyunk, ugyanakkor megtaláljuk benne azt az örömhírt is, amelyet elképzelni sem tudtunk volna korábban. Köszönjük, hogy a Te szíved nyitva van irántunk, hogy ez a nyitott szív hozott el Téged erre a világra, hogy meghalj értünk ott a kereszten. Köszönjük, hogy Te váltál a feltámadássá és az életté számunkra, aki által visszatalálhatunk a mi mennyei atyánkhoz. Köszönjük neked, hogy ez az igazi szabadság ennek a bűnnek, valami nyomorúságnak és a szabadulásnak a felismerése, elfogadása. Nagyon köszönjük, Urunk, hogyha Téged választhatunk, és a Te utadon járhatunk már, arra hadd kérjünk Téged, hogy taníts meg minket ebben a szabadságban járni, hogy ne vegyen erőt rajtunk a kísértés, és ne akarjunk visszatérni az önzéshez. Annyira megnyomorít bennünket a mi régi természetünk, ami ott van bennünk, annak ellenére, hogy Téged követünk, és mindig arra sarkal bennünket, hogy önmagunkat válasszuk, önmagunknak éljünk. Kérünk, segíts az új életben járni, segíts igazán szabadnak lenni. És kérünk, Urunk, azokért is, akik nem tudnak lemondani a büszkeségükről, akik úgy gondolják, hogy nekik minden megy, akik nem hajlandóak meghajolni, és akiknek csupán törni tud az életük, hadd találjanak hozzád, és hadd tudjanak meghajolni előtted, és hadd tudjon megújulni az ő életük is. Köszönjük, Urunk, a szeptembert, hogy egy új tanév indulhatott el. Kérünk, hogy Te áldj meg minden szülőt és gyereket, minden tanárt. Kérlek, Te adj erőt és előmenetelt nekünk ebben az évben is. És kérünk, áld meg gyülekezeti alkalmainkat a jövő héten, azután. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és minden nap építs bennünket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.